Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa szülővárosában, Buenos Airesben több ezer hívő gyűlt össze, a Konstitúción téren, hogy főpásztoraikkal a Szent Atya gyógyulásáért imádkozzanak. A Szent Mise főcelebránsa, García Cuerva, Buenos Aires-i érsek volt, aki így üzent: Szent Atyánk, szükségünk van önre. A február 24-i eseményen a főpásztorok, papok mellett a politikai és a társadalmi élet képviselői közül is sokan részt vettek a Szent Misén. A szabadtéri szentmisén az érsek úgy fogalmazott homíliájában: imádságunk legyen az a friss levegő, amelyre Ferenc pápa tüdejének szüksége van. Nagy szükségünk van rá. Homíliájában a Buenos Aires-i érsek utalt azokra a hazugságokra és rágalmakra, amelyeknek a Szent Atya áldozatul esett pápasága idején, és Istenhez fohászkodott bocsánatért, amiért megvádolták és besározták nevét. A Buenos Aires-i szentmisén több ezer hívő gyűlt össze. Irányítási központ és közösségi helyszín is egyben a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat új vészhelyzetkezelési bázisa, melyet Bicskén az egészségügyi központ mellett alakítottak ki. Bálint Istvánné, Bicske polgármestere köszöntő beszédében úgy fogalmazott: jó látni, milyen szépen született újjá az egykori menekülttábor, ahol ő maga is gyakran dolgozott. A 300 négyzetméteres több funkciós pihenőszobával és zuhanyzóval felszerelt helyiségben nyugalmi időszakban továbbképzéseket és csapatépítő tréningeket is tartanak. Katasztrófa helyzetben pedig irányítási központként működik, mondta Renner Ágnes, a vészhelyzetkezelési munkacsoport egészségfejlesztő munkatársa. Washington jóváhagyta az új orosz nagykövet kinevezését. Alekszandr Darcsiev jelenleg az orosz külügyminisztérium észak-amerikai főosztályának igazgatója. Az Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségeinek isztambuli találkozóján ő volt az orosz delegáció vezetője. Véglegesíti a szabadkereskedelmi megállapodást India és az Európai Unió. Ezt új Delhiben jelentette be az Európai Bizottság elnöke, aki azt is közölte, Brüsszel a védelmi és biztonsági kapcsolatok erősítését is tervezi Indiával. Németországban már elkezdte a koalíciós tárgyalásokat a választáson győztes Kereszténydemokrata Unió és az eddig kormányzó Szociáldemokrata Párt. A cél, hogy elkerüljék a bizonytalanság elhúzódását. A tárgyalásokat Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió vezetője, és Lars Klingbeil, a németországi Szociáldemokrata Párt elnöke irányítja. Áthelyezték a miniszterelnökséghez Orbán Balást, a kormányfő politikai igazgatóját a miniszterelnöki kabinetirodától. A Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetiroda így a 2026-os választási kampány megszervezésének egy személyes felelőse lett. A helyettes országos tisztifőorvos szerint még nem látszik az influenza szezon vége. A téli légúti szezon általában abban különbözik minden más járványtól, hogy több kórokozója alakítja, ezért nem lehet megjósolni, mikorra várható a tetőzés, mondta Súrján Orsolya. A helyettes országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a szezon elején az A vírus dominált, most viszont a B, ezért ennyire szokatlan az influenza görbe alakulása. A helyettes tisztifőorvos elmondta azt is, az elmúlt héten 11 vármegyében nőtt, 5 vármegyében csökkent az előző héthez viszonyítva az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A fokozott kockázati csoportba tartozó időseknek a részaránya mindvégig 10% alatti volt az idei influenza szezonban. Végül az időjárásról. A keleti északkeleti harmadban a köd, illetve az alacsony szintű felhőzet a déli kora délutáni órákig nagyrészt feloszlik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Zápor csak északkeleten fordulhat elő. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Mai műsorunkban egy kosárkötőt és egy bőrdészművest ismerhetnek meg. Kezdjünk akkor a Füzesabony melletti településen.
Kovács Tibor vagyok, Cseves megyei kis faluban élek, Mezőtárkányon. Kosárkötőnek mondom magam, mert a gyékény kosarakat azokat kötötték. A vesszőből készült bevásárló kosarakat azt kötötték fonták, a gyékényt azt kötötték.
Megegyeztünk, hogy találkoztunk már, és hát kint a határban, amikor beszélgettünk, olyan érdekes dolgokat mondott, ami arra csábított, hogy eljöjjek a tett helyre, ahol dolgozik. És ahogy befelé jöttünk, mutogatta, hogy ez micsoda, az micsoda, milyen anyagokból dolgozik.
Főként gyékényből csinálok kosarakat, de ez mellett még dolgozom sázsból, kákából, tehát ilyen vízi növényekből.
Hát ezt meg kéne nekem úgy néznem pontosan, hogy melyik a sárs, melyik a káka, melyik. Hát a gyékény, ez micsoda?
Ez a káka.
Ez csomó meg... nincs rajta akkor.
Hát egy van tőbe, de egyébként nincs.
Hát ugye kákán is csomót lehetne keresni. Tehát ez egyenes szárú, és mi van a végén általában?
Hát a virágzat az sokszor rajta van, egy ilyen buga virágzat.
De nem az a békabuzogányszerű?
De ahhoz hasonló. Ahhoz hasonló. Hasonló, csak az rövid. A káka az meg megnől két és fél méterre is.
Vizes élőhelyen terem, mindenütt, ahol ezek a típusú növények vannak?
Nem mindenhol terem, hanem attól függ, milyen a talaj. Tehát a sás is csak olyan helyen terem meg, ahol nagyon tápanyagdús a talaj. A gyékény is nem mindenhol terem meg.
A sás az hosszú, lapos levelű, a gyékény pedig rövidebb, vagy szélesebb?
A gyékény a szélesebb, vastagabb. A gyékényt úgy könnyű megkülönböztetni, hogy ennek van a buzogány a tetején, az a barna buzogány.
Értem, tehát akkor az a gyékény, ez a káka, a nádat, azt sokan ismerik, az a legismertebb, ugye a háztetők miatt a régen, ahol volt a vizes helyeken, azt náddal fették. Meg hát most is még, hogyha kibírja fizetni, mert most már nagyon nagy pénz, ugye?
Igen, én azzal nem foglalkozom.
Ja, nem nádból, a tetőfedésre, de a náddal is foglalkozik, gondolom.
Náddal, igen, söprűt szoktam belőle csinálni, ilyen pókhálózó söprűt. Ez egy már egy kiveszett dolog, nagyon jó.
Hogy kezdte el egyébként? Mert ezt azért mindenki nem tudja. Különösen még a férfiakat mostanában már ritkán látni. Inkább női szakma lett, pedig régen ez kemény férfi szakma lehetett.
Engem mindig a gyékény érdekelt, mert víz mellett laktam, sokat pecáztam, volt, hogy naponta eljártam, és akkor fönt maradt olyan fotó, amit talán még pajtásgéppel csináltam, vagy Smenával, már nem emlékszek, tehát valamikor a 70-es évek elején csináltam, és a gyékényt fényképeztem le, a gyékény növényt. Tehát ha valaki élt abban az időben, hát ez egy őrültség volt, tehát mondjuk volt 36 kocka egy filmen, tehát megválogatta az ember, hogy mit fényképez le, én gyerekként már a gyékény növényt fényképeztem, tehát már engem akkor érdekelt ez.
Hogy ezt elő kellett hivatni még, és igen, akkor az pénzbe került, akárhogy is mondjuk, mert azért zseppénzből nem mindig jött volna ki.
Igen, tehát ez teljesen értelmetlen dolog, hogy valaki gyékény növényt magát fényképezze. Én már akkor ezt csináltam.
Annak, aki arra pazarolta, hogy a Balatonon a fürdőruhákat, meg a többit, aki pedig a gyékényt, az gondolom, hogy az a fejben is megmutatkozott, hogy a természetet nagyon szereti.
Igen. Hát valószínű, hogy így lehetett, már nem emlékszem erre, de persze, hát szerettem a természetet, mert hát mindig kint voltam. És akkor innen jött az, hogy megtudtam azt, hogy ebből a növényből csinálnak kosarat is, akkor elkezdtem kutatni, de hát ott környékünkön akkoriban nem csinálta senki. Aztán találtam egy embert, aki szatyrokat csinált, és kiderült, hogy kettő utcával mellettem lakik, de nem tudtam róla. Elmentem hozzá, de addigra sajnos meghalt. És akkor így megint nem tudtam megtanulni, ugye ez még az az idő, amikor nem volt internet, semmi nem volt, tehát nehéz volt tájékozódni, hogy hol lehetne ezt megtanulni. Aztán végül is találtam egy embert, orvosházán lakott, és akkor ő hozzájártam eltanulni.
Honnan? Melyik faluból? Innen?
Nem, Dunántúlon laktam, és onnan jártam el Szegedre. Orvosházáról ő átjárt Szegedre, és ott tartottam folyamat. És akkor oda jártam el. Néha Békés Csabán is tartott, oda is jártam. És akkor így ismerkedtem meg a kosárkészítéssel.
Na most már azért Magyarországot bejárjuk, legalábbis a déli részt, most már ide került az északabbi részre, hát inkább középső résznek is mondhatok. De miért? Itt van sok nád, gyékény.
Hát, igen, itt rengeteg alapanyag van, itt a Tiszatónál szedem. Szerintem az országban itt van a legtöbb alapanyag.
Mert a Tiszató ott nincs beépítve, csak ugye védett egy pár helyen, tehát a védelem alatt vannak, ez azt is jelenti, hogy ahhoz olyan ember kell, aki ért hozzá, nem károsítja a természetet, és megengedik, ugye?
Igen. Hát a nemzeti parkkal jó kapcsolatom van. Ki szoktak írni pályázatot, ilyen nemzeti parki termékvédjegyet lehet szerezni. Ez azt jelenti, hogy természetvédelmi területről származik az alapanyag, tehát teljesen tiszta, hogy helybe dolgozom fel, tehát nem külföldről veszem az alapanyagot, nincs utaztatás, és hogy nincsen csomagolás, tehát kézbe odaadom a kosarat, és akkor viheti, akinek kell. Na most ezt megnyertem már többször, ezt a védjegyet.
Évente kell pályázni, vagy többször?
Hát lehet többször is. Hát ez mindegy, hogy hányszor pályázik az ember. Én többször megpróbáltam, mindig megnyertem a díjat.
Mert egy évre van? Vagy kettőre?
Nem. Ez több évre van. Néha leellenőrzik, hogy megfelelő-e, hogy honnan szerzem be az alapanyagot, milyen minőségbe dolgozom.
Nem véletlenül találkoztunk akkor a kihajtási ünnepségen egyszer, pontosan azért, mert oda azok mehettek, akik védjeggyel rendelkeztek, ugye?
Igen, hát a jó kapcsolatom van a Nemzeti Parkkal, és akkor, ha rendezvényeik vannak, akkor elhívnak embereket, akik ezzel a védjeggyel rendelkeznek, és akkor emeljük a rendezvény színvonalát.
Védjegy az embert is minősíti, hogy ő tudja a dolgát, de mellette ahhoz olyan terméket is kell, hogy készítsen művet, ami azért nem egy olyan eldobnivaló, gondolom.
Hát persze, persze, hát ezt megnézik. Megnézik, itt Egerbe kell leadni az anyagot, utána felkerül a minisztériumhoz, ott is megnézik, és akkor... Tehát többen döntenek erről, hogy ki kapja meg ezt a védjegyet. Nem olyan könnyű ezt megszerezni.
Hát gondolom, hogy én már nem is fogom, meg amúgy sem értenék hozzá. Borzalmasan nagy türelem kell szerintem ehhez. Nem vagyok benne biztos, de úgy tűnik, mert olyan aprólékos munkát látok itt, hogy hát bele sem mernék fogni.
Hát igen, türelem az kell. Hát ez egy ülő munka, bírni kell azt, hogy reggeltől estig az ember minden nap ül. A másik meg az, hogy nehéz munka. Tehát nagyon szorosan kell tartani, hogy megfelelő minőségű kosár legyen a végén. És ez a szorítás, ez a szorosan dolgozás, ez tönkreteszi a kezet. Tehát nehéz, nehéz munka ez. Nehéz munka az alapanyagnak a betakarítása, mert mellig bele kell menni a vízbe, hatalmas iszap. Hát tavaly például kétszer megtámadott egy darázsraj. Tehát a fejemet összecsípték kétszer úgy, hogy alig tudtam kijönni a vízből. Tehát nem könnyű munka ez. Ezért van az, hogy sajnos már az öregek kihalnak, és nagyon kevesen tudják csinálni.
Ugye régebben azért volt becsülete, hiszen más tárolóedény az agyagból készülteken kívül nem nagyon volt, mert hát jó, faragtak, de a faparagás az még másabb, tehát nem olyan hajlékony, tehát nem olyan, amibe mondjuk ebbe én tennék húsvétra legalább vagy 30-40 hímes tojást, de hát még van otthon a spájzba olyan lisztes edény, kosár, amiben azt tárolták, meg hát koboz, meg ilyenek vannak. Ezek ma inkább csak úgymond divatként ki van téve dísznek, nem pedig használati eszköznek. Ha nem jól mondom, cáfoljon meg.
Hát ez egy kicsit messzebbről kezdeném, hogy régen volt a házipari szövetkezet, és abban a szövetkezetbe bedolgoztak emberek. Tehát a házipari szövetkezet füzetést adott az embereknek, hogy ezt csinálták, közben megvolt neki a hozzáértő emberek, akik értékesíteni tudták ezt itthon és külföldön is. Na most ez megszűnt a szövetkezet, azok az emberek, azok munkanélküliek lettek, nem tanítottak be fiatalokat, mert minek, és akkor közben pedig megtörtént a rendszerváltás, és a rendszerváltással bejöttek a nagyáruházak, akik behozták Keletről az olcsó kosarat. Hogy a minősége milyen, az nem érdekelte az embereket, tehát olcsó volt. És így egyre inkább háttérbe szorult ez a kézi munkával itt Magyarországon előállított termék. És most már azért néhányan felismerik, hogy nem olyan rossz dolog ez, csak hát felnőtt egy olyan korosztály, aki egyáltalán nem is találkozott már ezzel, azt se tudja, mi az alapanyag, vagy meglát egy kosarat, eszébe se jut, hogy ezt használni lehetne.
Mosolygok magamban, hiszen azt tudom, hogy egy időben nagyon elszaladt a műanyagnak a használata, és minden műanyagból volt, ugye tartós, csak hát éppen kevésbé egészséges, és mondjuk rá, hogy a természetes anyagnak imidzse, varázsa van az életben, nem pedig a műanyagnak már nem nagyon, ruhákat is kezdik azért már úgy eleldobni, illetve sok olyan műanyag tárgyat kivesznek, ami nem odavaló. Lehet azt szépen természetesből is, csak hát ugye ez drágább, hogyha minden igaz, nem?
Hát igen, drágább, de hát többet is bír, meg jobban néz ki. Tehát egy jékeny kosár 20-30 évet simán kibír. Hát nekem van itthol 1800-as évek végéről való jékeny kosarom, tehát nem hiszem, hogy egy műanyag ennél többet kibír, vagy egy ugyanilyen technikával, de szalmából készült kosár, hát az 100 évet bármelyik kibír, az simán. Az a minimum, de inkább többet. Hát vannak erre példák, skanzenek, múzeumok, ahol több száz éves kosarak vannak, ilyen 200 éves kosarak. Tehát most persze drágább, de hát tartósabb is.
Mondjuk a műanyag, én veszem észre, sok esetben 5-10 év múlva megkeményedik, törik, és hát azt már lehet kidobni, mert itt javítani nem lehet. Egyébként ezeket még lehetne is javítani, hogyha megsérül, nem a használattól, hanem a felelőtlen, rossz használattól.
Hát lehetne, igen, de nem nagyon kerül erre sor. Hát ami kosarat én megcsinálok, mindig azt szoktam mondani, hogy amíg én élek, addig visszahozhatja. Bármi baja lesz, csináljon vele akármit, ha annak valami baja lesz, akkor hozza vissza. De ilyen még nem nagyon volt.
Lehet akkor már használják is, tehát használatban is. Még igaz, hogy a lisztet mi nem abba tesszük, mert azért egy kiló lisztet beletenni egy 10 literes ilyen lisztes kosárba nem kell. Kevesebbet használunk azokból. Gondolom emiatt is kiment ez a divatból a konyhai használata, vagy kamrai használata.
Hát a kamrai használata az igen. A konyhai nem annyira, mert most felfedezték a Covid alatt a kenyérsütést, és szakajtókat használják a kenyérsütéshez, és most elég nagy divatja van a szakajtóknak, és ez mellett a kenyértartóknak.
Mondjuk biztos, hogy ez jobban szellőzik, mint bármi más, ugye? Mert ebbe a kenyér az addig marad meg, amíg úgy igazából a utálásra van 2-3 nap. Tovább nem nagyon, mert a régiek azok tovább tartottak.
Ennek az a lényege ennek az alapanyagnak, és az ebből készült dolgoknak, így a kenyértartónak is, hogy a gyékeny olyan puha, mint a szivacs, rengeteg vizet képes felszívni, és a levegő páratartalmát beszívja, ezért nem engedi kiszáradni a kenyeret, de közben levegőzik, tehát nem is füllet bele a kenyér. És a boltba levő kenyértartók ezt nem tudja egyik se. Tehát mindegyik teljesen zárt, a fa, a fém, a műanyag, az mind teljesen zárt, belefülled a kenyér. Csak a gyékény kenyértartó tudja azt, hogy jobb benne a kenyér.
Na jó, most már akkor mondom otthon is majd, hogy az a kenyértartó nem az a kenyértartó, mert fából van, de hát az másra. A műanyag az meg aztán végképp, meg a fém olyan is volt régebben. Hamar penészednek a kenyerek benne, megszáradnak, de hát mondjuk ez kenyér típusától is függ, az természetes. De a nagyanyám kenyerét sose kellett úgy penészesen kidobni, mert megettük mire a következő sült. Ott egy hét volt, ugye általában a határidő, a szavatosság. Gondolom, ön is szívesen ette régebben az ilyen friss kenyeret.
Hát persze, ezt is verték most fel. Ezért sütnek egyre többen kenyeret, hogy teljesen más az íze, mint a bolti kenyernek.
Hát helyesen nincs benne kelesztő, olyan csak élesztő, egy kis kovász természetes. Kovásszal kell a kenyér, és akkor utána látok ott még kötelet is, vagy az nem az öné?
De, az sácsból készült, hát abból majd egy nagy kép fog készülni. Egy vercsipke technikával készült kép sáskötélből.
Hú, na, jó beletapoztam, mert hirtelen azt sem tudtam, hogy ilyet, hogy képet készíteni. Hát akkor ehhez aztán még több türelem kell. Megnézzük. Ja, megvan a vázlat?
Nem, ez egy másik. Ez, tehát ilyen csipkével is foglalkozom. Vert és varrott csipkével. És ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen korszakaim vannak, hogy van, amikor ruhára való csipkéket csináltam, aztán volt egy olyan időszak, amikor ruhákat csináltam, csipkeruhákat, mostanában a képeket készítek.
Tehát megvan az alap, a rajz, és akkor utána hozzá a megfelelő anyagot, ez milyen?
Kender.
Kender.
Hoppa. Kender, ez még a háború előtt készült ilyen házi készítésű kender, amit megszőttek, egy régiségpiacon akadtam rá, és mostanában már néhány éve kenderből készítem a csipkéimet. Ez a régi, elfeledett természetes alapanyag.
Hát kenderből, de hát ön már kendert itt nem nagyon látok környéken. Még volt kendert sem.
Nem, de hát az ember megvesz egy ilyen hatalmas nagy motringgal, hát az rengeteg. Azért a csipkéhez nem kell olyan nagy mennyiségű, mert elég aprólékos munka. Tehát van, alapanyagom van bőven, ilyen régi. Újhoz nem lehet hozzájutni.
És akkor ezt még ki kell valamilyen módon úgy kezelni, jobbá tenni, fésülgetni, semmi. Csak úgy, ahogy van a kenderből készült, hát nem kócs, mert már akkor ebből már...
Az egy fonal, az már meg van sodorva, és ahogy az van, azzal már lehet dolgozni. Igen.
És ezek is tartós képek akkor?
Ó, persze, hát ezeknek semmi bajuk nem lesz. Ezeket kiállításokra szoktam készíteni, ruhákat is kiállításokra, divatbemutatókra.
Elviszi, és nem adja el, hanem jön haza. Vagy eladja néha?
Hát én eladnám nagyon szívesen, de hát mondjuk egy ruhát készítek egy évig, ennek ára van. Igen. És ezek inkább divatbemutatókon jelennek meg.
Tehát bemutatja a munkáit, de azokat lehet, hát azt az ágyat, amit mutatott, azt nem viszi el divatbemutatóra, de gondolom, hogy az kényelmes ágy lehet.
Hát persze, ezeket nagyon jó aludni, a derékfájást azt elmulassza egyből. Hát egy természetes alapanyag, megfelelően rugózik, de feszes, nagyon jó rajta aludni.
És hogy van ezt most felfeszíti, és úgy lehet, vagy pedig beteszi az ágyba?
Nem, ez egy ágykeret, ami nekem itt van, és ehhez megvan a láb.
Tehát keret. Tehát
megvan a keret, a lába, minden, össze lehet állítani, rátenni az ágykeretet, és már lehet használni.
Minden, amit készít, szinte bio. Itt, mi van még itt? A szék. Azon ülök, olyasmit. Hát, kényelmes. Mondjuk sok esetben tegnap is ültem egy faszéken, mű, vagy ilyen fémes. Hát megmondom őszintén, úgy fájt a derekam, meg mindenem tőle.
Na, ettől nem fáj.
Hát majd akkor mondom, a következő értekezletet olyan székekkel kellene tartani, mint az önéi. Elég sokat készít egyébként?
Hát ezeket úgy szoktam csinálni, hogyha a régi széket elhoznak, akkor felújítom. Tehát én új széket nem nagyon... Tehát régi székek felújítását vállalom, aminek elkopott az ülő része, olyan 20-30-40 éveket kibírnak ezek, tehát még a régi háziipari szövetkezetben rendszerváltás előtt készült székek mostanában mennek tönkre, és azokat javítom.
Mitől függ, hogy mibe kezd egy reggelen, amikor felébred utána, milyen munkába, ami beüt, vagy ami sürgős?
Hát általában a kosarat csinálom én egész nap, a csipke az estére marad, az a kikapcsolódás. Tehát egész nap kosarat csinálok, utána jön a csipke.
Ugye a kosár az nehezebb munka, azért ezt a pihenés a csipke.
Igen, meg hát ezt el lehet adni a kosarat, a csipkét azt nem nagyon, az nagyon drága.
Jönnek érte, vagy viszi a kosarat, hogy piacra teszi ki?
Nem, hát általában megrendelésre. Van, amikor elmegyek ide-oda, ilyen népművészeti rendezvényre. Ez változó.
De akkor megrendelésre, de nem úgy, hogy a faluba kérik, mert itt, hát őszinte legyek, nem nagyon. Van, aki ismerte, jaj, annak, akinek hosszú szakálla van, de nevét nem is nagyon tudták. Tehát azért a falu az kevésbé ismeri az ön képességét, tevékenységét.
De hát ismernek, hát volt itt már több kiállításom is a faluba, de kosarat még eddig nem vett tőlem itt senki.
Ide nem kell.
Nem. A világban mindenhol is vannak, de itt a faluban nincs igény a kosarakra.
Ugye hát, proféta nem lehet?
Hát nem is az, hogy a faluban nincs igény, a vidéken inkább nincs igény, inkább így fogalmaznám meg. Tehát inkább nagyvárosokban, nagy rendezvényeken ott van rá igény. Ilyen kis településeken más gondok vannak.
Az most nem ide tartozik pontosan, de tudjuk mi azt általában, aki járt már falun, hogy mik a problémák. Mutatta nekem, mikor jöttünk befelé, vesszőt, hogy azt még hasítani kell. Abból mi lesz?
Igen, abból ugyanígy kosarakat készítek, hogy szalma és vessző kombinációja.
Tehát vegyesen, és akkor azok nagyobb bacskák? No. Ezt nevezem. Mi lesz ebből? Vagy mi már ez?
Ez egy tároló edény, rossz szalma van benne, és hasított vesző. A hasított azt jelenti, hogy egy vastag veszőt legalább három fele el kell hasítani, egész vékonyra meggyalulni, úgy könnyen hajlítható lesz beáztatni, és azzal van megvarva. Tehát belül szalma, kívül vesző, és ez minimum 100 év, de inkább 200 év. Ezzel bármit csinálnak, ennek semmi baja nem lehet.
Ugye a kezdet az alja, ugye? Ott kezd, és akkor arra jön rá a felépítmény, attól függ, hogy hány sort akar, ugye? Mert itt lehetne hosszabbra akár egy ilyen esernyőtartót is.
Igen, hát skanzenban láttam olyat, hogy embernagyságú kosár volt, amit gabona tárolására használtak.
Ebből nem folyik ki a liszt, nem, meg semmi?
Nem. Hát műtárgymásolatot kellett volna csinálni a múzeum számára. 3 darabot kellett volna csinálni ebből, de hát ebben nem mertem belevágni, mert el se tudom képzelni, mennyi munka lett volna. Egy év egy olyan kosarat megcsinálni legalább.
Tehát nem attól félt, hogy kritizálják, hanem attól, hogy elmegy az idő, és nem lesz pénz.
Hát nem tudom igazából, hogy a múzeum mennyit gondolt. Lehet, hogy kifizettek volna, nem tudom, de hát ilyen nagy jellegű munkát még nem készítettem. Tehát csináltam én már sok ezer kosarat, ilyen kisebb tároló edényeket, de ilyen embernagyságú kosarat, hát azért az nagy feladat. Meg tudnám csinálni, most nem az, de még ilyet nem csináltam, és nem vállaltam el ezt a munkát.
Meg is értem. Egyébként tartósító szer nem kell hozzá semmi.
Nem, ehhez semmi nem kell, semmi. Ezek elkészülnek, aztán utána már csak használni kell. Semmit nem kell velük csinálni.
Milyen ennek az illata egyébként, amikor úgy készíti közbe? Hát kellemes?
Igen, van egy illata. Mondjuk én már nem nagyon érzem. Amikor valaki kézbe fogja, akkor egyből, vagy nem egyből, hanem sokan meg szokták szagolni, tehát ők érzik az illatot. Igen, egy kellemes illata van.
Más a konyha illata, meg a kamra illata ezzel, mint a műanyaggal, az biztos.
Igen. Egy ilyen természetes anyag. Hát nem tudom elmondani ezt az illatot, egy kellemes gyékeny illat.
És mennyire érzi jól magát közben, ugye, mert hát azért itt egyedül van a munka közben, zenét hallgat, vagy rádiót hallgat, vagy éppen filozófál gondolkodik a múlton, jövőn, vagy jelenen?
Hát a rádió az egész nap szól mellettem, azt szoktam hallgatni, de nagyon sokszor van, hogy fogalmam sincs, hogy mi szólt benne, tehát úgy el vagyok merülve magamba. Különösebben nem gondolkodok én semmin, úgy belemélyülök a munkába, és akkor úgy nincs más, úgy megszűnik minden.
És mindig ugyanolyan tempóban dolgozik, vagy azért van nem csak a napszak, hanem maga a kedv is, hogy most nagyobb, jobb kedvem van, akkor gyorsabban haladok, vagy pedig az anyag olyan, amiben kevésbé, tehát azért nem olyan unalmas ez a dolog sem, mint hogy az ember gondolja, hogy csak folyamatosan megy, hanem van ennek szépsége is, meg nehézsége is.
Persze van, hát az alapanyag is minden, szinte minden nap változik, tehát van, ami jobban hajlik, törik, jobban beáztattam, kevésbé áztattam be. Egy kisebb kosárnál máshogy hajlik az alapanyag, mint egy nagy évben. Tehát ez minden nap más, hiába csinálom évek óta, azért mindig valami feladatod ad ez.
Meddig jó az alapanyag általában, egy év, és újra frissíti, vagy több évig is lehet?
Nem, több évig. Hát amivel most dolgozok, ez nem tudom hány éves lehet, mert mindig rápakoltam az új anyagot, de olyan 10 éves biztos, hogy megvan. Tehát egy kicsit több idő kell neki, hogy puha legyen, hogy megszívja magát vízzel, de ugyanolyan minőségű. Bármeddig eláll ez. Semmi baj nem lesz.
Mondta, hogy a kezet azért megviseli megfelelően, ugye, mert szinte ugyanazok a mozdulatok kellenek, és erősen tartani, húzni. Meddig lehet csinálni? Amíg bírja, vagy utána is még, csak akkor kevesebbet. Mert ugye most profin és tényleg ipari mennyiségben dolgozik egyedül, tehát amennyire egy ember tud, hiszen ez a kereseti lehetősége, de később abba lehet hagyni, hogy még csak egy picikét szalmával is, amit könnyebb fonni, azzal fogja úgy az időt mulatni, vagy nem?
Hát néha elegem van az egészből, akkor elmegyek a bükkbe, egy-két napot kint vagyok, aztán utána meg már hiányzik az alapanyag, tehát nekiülök. De van, amikor tönkre megy teljesen a kezem, akkor elmegyek Zsóri fürdőre, ott egy kúra alatt helyrehozzák a kezemet, aztán csinálom újra. Tehát tönkre teszi a kezet, ez biztos, hogy tönkre teszi a kezet, de nem hiszem, hogy abba tudom hagyni. Na, hiányzik az anyag.
Egyszerűen maga az, hogy alkosson, mert jó, igen, aranyos anyagok, de azért az alkotás az maga az, ami az embernek a lényege is, ugye?
Igen, igen, persze, az alkotás meg az alapanyagnak a szeretete, tehát hogy nem tudom miért, de nekem ez jutott gyerekkorom óta, ez az anyag, én ebben nem untam bele a mai napig se, nem is fogok. Jó anyag, jó vele dolgozni.
Köszönöm szépen, jó egészséget hozzá, illetve hát jó rehabilitációs fürdőket kívánok, mert azért az is kell, fejbe is kell, de a kézre is, ugye?
Hát persze, persze kell, kell, kell. Hát évente egyszer elmegyek a fürdőbe, utána egy évig biztos, hogy bírom.
Kovács Tibor kosárkötőt hallották Mezőtárkányból. Következő percekben a Hortobágyra megyünk, ahol egy hagyományőrző bőrművessel, Márton Sándorral beszélgetünk.
Úgy néz ki, hogy én Kisújszállási Egyesülethez tartozok, de amúgy én tiszacsegei vagyok. Csak ott vagyok az egyesületnél, mert én valamikor ilyen magányos farkas voltam, és már vagy 4 éve oda csapoltam ahol az egyesülethez, és azért vagyok itten. Valamikor jártam ide sokat a Hortobágyra, meg a szüleim, az őseim mindig pásztorkodtak.
pásztorkodtak, de bőrrel is foglalkoztak. Ugye jól hallottam, ötödik generáció.
Igen, én már a családban ötödik generáció vagyok, aki apáró fiúra szállt ez a mesterség, karikásostor, ugye valamikor a tarisznyákat csinálgatták, hát én már most már csinálok ostortól kezdve táskákat, tarsolyokat, tehát egy kicsit alakítottam rajta, de lényegében még én mindig ugyanúgy készítem a karikásostorokat, mint ezelőtt 150 évben, mint ahogy az itt nagyapám is csinálta. Van itt egy karikásostor, azt nagyapám csinálta 1902-ben, az még mindig működőképes, tehát még üzemben van, abban szoktam bemutatózgatni minden, tehát én ezt úgy csinálgatom.
Mi a titka annak, hogy tartós legyen, illetve használható legyen a karikás? Van valami különleges kikészítési mód?
Jó bőr kell hozzá, meg az az igazság, hogy szeretni kell csinálni. Szeretni kell csinálni, ez a titka. Mert ha csak azt a csinálja, hogy én összecsapom, mert üzletet csinálok, üzletet látok, hogy én eladjam, puf, az olyan is, van sok ilyen is, de ami olyan, hogy aki szereti csinálni, meg tehát úgy csinálja meg, hogy az használatra, mint én is, hogy használtam, még használják az emberek, ahol nincs gond.
Ma már nagyon kevesen használnak karikás ostort, alig-alig van pásztor, meg alig-alig van olyan, akinek szüksége van rá, inkább díszként használják sok esetben.
Hát igen, díszként is, még azért csak használgassák, még az az igazság, hogy szilveszterkor is, mint mikor ahogy búcsúztató vagy összeállunk a faluba, van, mikor 30-40-en éjszaka elindulunk faluba, és petárda helyett az nincs az a üzé, akármi, nem tűzi játékozunk, nem petárdázunk, karikás ostorra, mint valamikor is. Tehát mink úgy szoktuk csinálni.
De vannak mások is, ugye tarsolyok, illetve kis táskák, meg diszek, csecsebecsék. Mikor lehet tudni, hogy az a bőr alkalmas lesz arra, hogy ebből valamiféle eszköz, dísztárt készüljön?
Hát az az igazság, hogy már most valamikor én is csináltam, készítettem ki magamnak bőrt, de már most lehet kapni olyan jó minőségű bőröket, én olasz bőrt használok, hogy már most nem kell kikészíteni. Tehát kézbőrt tud venni az ember, növény, de én általában növényi cserzési bőröket használom, ami nem kraumozott, növényi cserzési jók, de vannak a timsós bőrök. Már most az az igazság, hogy megcsinálják. Valamikor nem lehetett hozzájutni, és rá volt kényszerítve a pásztor is, hogy saját maga csinálja meg a bőrt, mert ugye valamikor is, ahogy nagyapám is elsorolgatta, meg édesapám is, hát ugye a bőr az aranyáron volt valamikor. És a gulyásnak, a pásztornak a bőrrel le kellett számolni, ha elhullott egy jószág, le kellett számolni a bőrivel, a gazdának, a tulajnak. Mert ugye azt lehet mondani, egy marha bőrét tudott venni egy másik borjuk, vagy termet. Az árán.
Indul a bakterhez.
Igen, tehát olyan, igen, tehát olyan árba volt a bőr, és a bőrt azt úgy csinálták meg, hogy, mint ahogy nagyapám is elsorolta, hogy mikor megnyúzták a bőrt a lábak közt a hasa aljából, mindegyik oldalról levágtak 10-10 centit a nyers bőrből, mert ugye a gazda az nem tudta, hogy mekkora nagy volt a tehén, mekkora volt a bendő, tehát onnat lecsapott 10 centit, az végnyabb is volt, és azt ki tudta készíteni saját magának, meszelték, meg utána tincsóták, csinálták, és ebből fontos a karikás. Na most, ha rövidebb volt a bőr, ugye, hogy a karikás ostor sokan azért élik, hogy van benne 2-3 karika.
Tehát a megnézzük ezt? Hát, hogyha én is észreveszem, a karika, na, legyen karikás akkor.
Igen, tehát mint itt is van ebben.
Ja, látom.
Hogy rövidebb a fonás, de ugye ide beletesz egy karikát, már oda tesz egy vendégnyakat, vagy csikaúnyakat, ki hogy hívja, és akkor már annyival hosszabb az ostor, tehát úgy lehet nyújtani a hosszát a karikásnak, tehát ezt megoldották, mint ez is én van, ebben is van.
Tehát itt a karikás.
Tehát van, amelyikben 2-3 van, de általában a csapóját is Hát, azt hiszem, egy van vagy kettő, ami cserélhető. Mert ezt itt a Hortobágy ezen a részen csak a rendes csapót tőcsapóval nem használták a cserélhető csapót.
És rapia?
Hát igen, rapia a csapója. Valamikor a lószőt használták, ugye az volt. Tehát lényegében nem is azért volt a karikás, hogy na most ebelüssék a jószágot, hanem a hangjába. Jó, megcsippentette, ha olyan volt a jószág egy kicsit, de utána már tudta a mélynös Csika is egy kicsit kitört a időből, egyszer kapott a hátsó részére, utána már meghallotta, hogy szól a karikás, akkor már vágtába ment befele, mert tudta, tehát...
Hát a bőrész ki is csippett, hát, hogyha jó erősen megszokták, pláne a fiatal Csikóknak, de hát nem, a Csikósnak sem volt, meg semmelyik a pásztornak az a feladat, hogy a általa őrzött bárányt valamilyen módon megsértse, hanem az, hogy,
igen,
hogy hallgasson
tehát
rá.
Így van.
Tehát a poli kutya is, az a kutya jó, amelyik nem csipi meg.
Igen, nagyon. Igen, tehát az mánt, hogy... Ugye általában így a pásztorkutyákra is a pérgőket azért rakták a kutyákra, ja. Mint itt van. Ugye, hogy...
Szép hangja van.
Egyrészt azért, hogy ha pérgő a nyakába volt, a vadőr se lőhette ki a kutyát, mert ugye eleve vadat nem tudtam megfogni.
Igen.
Meg a jó pásztorkutya az nem is hajtotta a nyulat. Mert ha elment a nyúl után véletlen, elküldte a pásztor a jószághoz, a nyúl után ment, akkor az három napig fent volt a kútgyeimre, volt félkötve koloncáját egy zsákba, étlen szomjan, és ha még utána is ment a nyúlhoz, az nem volt pásztorkutya, többet azt már mentették. Tehát
még a házőrző.
Még a jószág is ugye hallotta, ha egyszer-kétszer úgy megcsípte a kutya, utána már hallotta, ha egy kicsit már küldte a pásztor, hogy a pérgő szól a nyakába, akkor már tudta a birka is, hogy jön a kutya, már vonult visszafele, tehát azt azért ezért így, tehát nem.
Meddig hát, lehet ezt a feladatot, ezt a hivatást űzni?
Hát én nem is tudom mondani, hogy ez micsoda. Legelőször is szeretni kell ezt, mert bőrt is, meg a munkát is. Tehát Ez olyan dolog, mikor én is most holnap megyek megint az olaszhoz anyagért. Tehát az ember, mikor táblabőrt elkezd szabni, és akkor már lássa, hogy mi lesz belőle, tehát szinte életre kell az embernek a keze alatt, és ezt, hát, ezt a munkát ezt nagyon szeretni kell. Nem mindenki csinálja, én nekem van 7 unokám, sajnos egyik se tanulta meg. Gyerekkorokban mindig voltak a műhelyben, mint varrok, papám, csinálták minden, de sajnos úgy néz ki, hogy egyik se tanulta meg. Nem érdekli ugye őket, ugye más van kamionos köztöktől kedve, református lelkészik mindenki, de van egy kislány, most nem tudom, elmentek a nagyamai szétnézni, már most 2 éve van nálam, megtanultam, már most önállóan dolgozik, ő viszi tovább ezt a mesterséget, mert már, hát én is azt lehet mondani, hogy már 54 éve csinálom. 16 éves voltam, mikor csináltam egy karikást, megmutattam édesapámnak, és akkor mondta édesapám, hogy na fiam, most már kérhetél pénzt a munkádért. De ha egyszer valamit kimondtál, vagy elvállaltál, ha az ég a földdel összeszakad, annak úgy kell lenni. Mert az ember szava az nem szél, jön innet, onnat, amit egyszer kimondan, és szóval ennyi idő alatt meg is tapasztaltam, van is sokan keresnek külföldről, mindenfelől, tehát az én műveimből még a tisztesség meg a becsület nem költözött ki. Nem az üzletre megy az ember.
Zsűrizteti a termékeit, vagy
nem is foglalkozik? Én nem szoktam. Az az igazság, hogy...
A vásárló zsűrizi, aki
elmész. Így van. Valamikor annak idején, úgy mondták ez az átkos Kádár rendszerbe, még akkor fiatalabb voltam, rábeszéltek, hogy a kis központi művész együttesen csinált ilyen ifjú népmester, meg ilyen címeket. Beadtam egy pár darabot a pályázatba, zsűrizték is, minden felhívtak Pestre, de sajnos nem kaptam meg, mindenféle kifogás volt, és utána folyosón az egyik srác megsúgta, hogy figyelj, nem vagy se kis tag, se pártag, gyere vissza, írd alá, hogy beleépel a kisbe, azonnal megkapod. Mondtam neki, köszönöm szépen, ha azt a zsűriztetitek, hogy én kis tag vagyok, nem a munkámat, akkor nem kérünk belőle.
Akkor azóta se lépett.
És azóta se. Tehát én még vagyok. Nekem az a legnagyobb elismerés, mikor külföldről, meg mindenfelől, meg itt is jöttek, soknak látom az oldalán, amit én csináltam, bicskatokat, karikásokat, jaj, Sanyi bácsi, minden. Ez a legnagyobb elismerés, mikor jönnek a visszajelzések. Meg egyik ember mondja a másiknak, igen, menjél az öreghez, csináljad, ő csinálja, tehát ez a legnagyobb. Ő a tanulom, vagyis már nem tanulom, most már dolgozik, ő viszi majd tovább ezt a mesterséget.
Köszönöm szépen, Sanyi bácsi. Jó egészséget kívánok.
Hát reméljük majd. A kedv az van, többi meg majd a jóistenke. Ameddig engedi, csináljuk. Tehát ez éltet imán az ember.
Márton Sándor tiszacsegei bőrdiszművest hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.